Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Amen. Helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére a korintusi gyülekezethez írott első levél 13. fejezetéből a következőképpen. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.
Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Hallgassátok meg, amint szól hozzánk Isten igéje Pál apostol Galatákhoz írt leveléből, az 5. rész első verséből. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet! Isten szent lelkét segítségül hívva, erről az igéről szeretnék közöttetek bizonyságot tenni, amit felolvastam a Galatákhoz írt levél 5. részében. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Felemelő, lelket, szellemet erősítő érzés, hogy nemzeti ünnepünkön, itt ezen a helyen, Gömörben, együtt állhatunk meg Isten színe előtt. Mikor a nemzet testének különböző részeiről származók együtt tekintenek vissza a történelem dicsőséges korszakára, őseink megpróbáltatásaira, küzdelmekre, diadalokra és hősies helytállásra, akkor szívet melengető, lelket összekötő, távlatokat, reménységet adó érzés itt lenni Rimaszombaton a református gyülekezet körében. Ahogy az ószövetségi zsidó népnek, úgy magyar népünknek is alapvető élménye volt kezdetektől fogva a szabadság vágy. A szabadság mind a két nemzet életében összekapcsolódott a nemzeti lelki egységgel, a nemzeti önrendelkezés igényével. Azonban a nemzeti lélek egységét kétféleképpen lehet megélni, és erről szeretnék most röviden szólni, hogyan lehet kétféleképpen megélni ezt az egységet. Az első, mikor egy nagyobb hatalom, politikai hatalom nyomására, külső parancsra egységes lesz a nép. Mert kötelezően el kell fogadni a törvényeket, rendelkezéseket, elfogadva egy erősebb, leigázó nép uralmát, alávetve magát a nagyobb törvényeinek. Nem tud mit tenni, meghunyászkodva, de mégis egymással összefogva közösséget teremt. Ez történt Izrael életében számtalanszor, hogyha az Ószövetséget olvassátok, mikor a nagy birodalmak Asszíria, Babilon, vagy később a Perzsa, Makedon, római impérium kiterjesztette hatalmát a kicsiny Izraelre. Ezt nevezhetjük heteronomikus létformának is. Egy nagyobb törvényszerűség, egy nagyobb erkölcsi törvény, amit rákényszerítenek egy kisebb nemzetre, azzá válik bennünk, amit bár nem szeretnénk, de mégis egyfajta összefogást eredményezhet. Magyar népünk küzdelmes évszázadok harcaiban saját magán tapasztalta meg a nagy birodalmak hatalmak erejét, és ez sohasem arra késztette, arra indította ezt a nemzetet, hogy ebben megrodjanva feladja a küzdelmet és feladja a harcot, hanem mindig a nagyobb súly alatt, mint ahogy a teher alatt nő a pálma, ugyanúgy a magyar identitás is, a magyar öntudat mindig akkor erősödött meg igazán, mikor külső veszély fenyegette országunkat, nemzetünket. Mikor egy külső hatalom elnyomó szándékkal parancsokat, rendeleteket adott népünknek, mikor korlátozták a szabadságában, szabályozták, vagy elrendelték az adókat, vagy elvitték katonának a fiainkat, vagy gazdasági törvényeket kényszerítettek és kényszerítenek ránk, amellyel nem mindig értünk egyet. Akkor ezekben a helyzetekben ennek a nyomásnak a hatására mindig megerősödött, megszilárdult a nemzeti identitásunk. Úgy látszik, hogy a magyar népet mindig sanyargatni kell ahhoz, hogy észrevegye a szabadságnak ezt az összefogó erejét. Úgy látszik, hogy a magyart mindig úgymond kínos helyzetekbe kell hozni, hogy rádöbbenjen, hogy mi itt a Kárpát-medencében testvérek vagyunk. Terheket kellett rátenni, hogy nyögések között testvéri kezet tudjon egymásnak nyújtani. Mint ahogy most Magyarországon és itt Felvidéken is hallottam, óriási gyűjtést rendeznek egyházi és nem egyházi világi szinten, hogy a kárpát-aljai magyarságot megsegítsük, megtámogassuk, mert mi egy nemzet vagyunk, és kötelességünk, hogy kivegyük a részünket a teherhordozásban is. Ez a heteronómia, erkölcsi felfogás, mely szerint az erkölcsi törvényeket nem az egyén szabja meg, hanem valami külső hatalom vagy akarat, független attól, hogy az egyénnek mi az érdeke és mi a szándéka. Azonban ezzel szemben Jézus másról beszél. Jézus az autonómiáról szól. A krisztusi ember mindig autonóm ember. A nemzet lelki egységének alapvető feltétele, hogy a szabadság iránti vágyát ne a heteronómikus, külső kényszerből eredő erők befolyásolják, hanem belülről, egy belső lelki szükségletből, mondhatnám belső lelki vágyból, igényből származzon, mert már csak ilyen az autonóm ember, hogy saját maga vágyik a szabadságra, nem azért, mert ezt mondják neki, nem azért, mert azt a szabadságot akarják elfogadtatni, amely most körülveszi ezt a világot, ez a liberális szabadság, hanem van egy belső igénye, egy lelki vágya, hogy ő szabad legyen. A nemzeti lelki egység a nemzet széttagoltsága ellenére meg lehet, és azt gondolom, hogy megvan. Hogyan lehet ez? Hát a fizikai határok megléte mind a mai napig mindannyiunknak nagyon fáj. Azonban jól tudjuk azt, hogy az a szabadság, amit egy nemzethez való tartozásunk ad, a mai nap is összetart bennünket, és remélem, hogy hosszú-hosszú ideig, az örökké valóságig össze is fog tartani. Határok ellenére, mégis, ha egy nemzet testrésze beteg, beteg az egész, mint ahogy utaltam most Kárpátaljára. Ha az egyiket szorongatják, az összes szenved. Ha nyomorgatják, akkor mindenki nyomorúságot érez, és a többi testrészt arra indítja, arra kell, hogy indítsa, hogy összefogjon és segítse azt a testrészt. Kedves testvéreim, az autonóm nemzeti tudat azt jelenti, hogy mikor baj van, le tudom vetkőzni a politikai ellentéteket, mikor baj van, nyomorúság van, le tudom vetkőzni, és félre tudom tenni a személyes ellentéteket, nemzeti vagy éppen felekezeti korlátokat, amelyek néha nagy falként merednek a magyarok közé. Hogyan lehetséges ez? Kedves testvéreim, ez a szeretet egy belső, ki nem alvó, lobogó érzésből ered, amely életben tart bennünket, amely erőt ad ezen a földön, és ez az érzés nem más mindannyiunk számára, mint az Istennek és a hazámnak iránt, a hazám iránti szeretete, az a szeretet, amit érzek a mindenható Isten iránt, és az a szeretet, amit érzek a hazám, nemzetem iránt is. Ez a szeretet tesz olyan tudatos magyar keresztényé itt ezen a helyen is, aki ezt a páli gondolatot talán egy picit tágabb értelemben érti. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Milyen szabadságról beszél itt Pál apostol? Érdekes, hogy az ötödik részben ezt a verset, amit felolvastam nektek, ezt az első verset az eredeti görög Bibliában két mondatban fordították le. Mert az egyik egy kijelentő mondat. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Nem imperatívusokban, nem parancsokban beszél hozzánk Krisztus, hanem kijelentésekben, kijelentéseket ad, mint ahogy Isten is kijelentette önmagát kezdetben az embernek, és kijelentette magát az új szövetségben, Jézus Krisztusban, abban a logoszban, a testet öltött igében, aki megjelent és eljött erre a világra. Nem parancsolgat, Jézus Krisztus nem elvett, nem korlátoz, nem szorongatott, és nem szorongat, hanem szabadságot adott. Ez a lélek szabadsága, az újrakezdésnek a szabadsága, az újrakezdésben való hit szabadsága, a félelmekkel és a hitetlenséggel szembenézni merő embernek a szabadsága. Ezt ajándékozta nekünk Jézus. Ahogy a zsidó népet erős kézzel szabadította meg Isten abból a nyomorúságból, fogságból, amit átéltek, megtapasztaltak és megszenvedtek, elszenvedtek Egyiptomban, erős kézzel szabadságot adott. Ebben az analógiában utalok arra, hogy a magyar nép is hányszor és hányszor átélte, megtapasztalta a szabadságot, hányszor kapott lehetőséget és ajándékot az Istentől, hogy ott, itt, ezen a földön létrehozzuk azt a szeretett közösséget, amely mindenki számára örömet hozhat. Azonban, ahogy a zsidó nép nem vette komolyan sokszor Istennek a tanítását, Isten vezetését, pedig tejjel és mézzel folyó földre vezette be, és tejjel és mézzel folyó földbe akarta bevezetni, ugyanúgy lázadoztak sokszor a magyarok is Isten ellen, lázadoztak, mint ahogy a nép elégedetlenkedve, más isteneknek, más hatalmaknak áldozva, és őket piedesztára emelve. Ez bizony magyar népünkre, magyar nemzetünkre is mindig veszély, a széthúzás. A széthúzás, mert kínos helyzetekben is néha előfordul, hogy ez történik, és ezt láthatjuk a médiában is, és erről beszélnek egymással az utcán is az emberek olykor a széthúzásról. És ez nagyon nagy veszély, és nagyon nagy tanulság, hogy ne így legyen. Mert az egyesnek az akarata nem azt jelenti, hogy valakinek a közösségből az akaratát elfogadjuk, és azt követjük birka szelleműként, hanem pontosan azt a fajta akaratot, azt a közös akaratot, amely a demokráciának mindig is az alapja volt. Nem az egyszerű többségnek, vagy éppen a kétharmados többségnek az akarata a jó, hanem az, amikor konszenzusra jutnak az érvek, ellenérvek egyaránt. És érdekes, hogy mikor bejön a krach, szinte kilátástalanná válik a helyzet, akkor döbben rá a nép, hogy nekünk össze kell fogni, mert összetartozunk, egy nyelvet beszélünk, együtt dobog a szívünk, egymásra múltunk, és hiszem, hogy a jövőnk is. Hogyan lehet mégis egységesebb a kereszténységünk és a nemzetünk? A következő mondat résszel Pál apostol felel erre, ez már egy imperatívus, álljatok meg szilárdan, és ne engedjétek magatokat a szolgaság igájába fogni. Mit ért ez alatt Pál apostol? Szilárdan megállni arra bátorította a galata belieket, hogy abban a kusza vallásos életben, világban, amelyben éltek, ne a tévtanítókra hallgassanak, és ne is forduljanak vissza azokhoz a bálványokhoz, amelyeket régen, még megtérésük előtt, a Krisztus elfogadása előtt követtek, hanem arra az alapra, arra a fundamentumra helyezzék az életüket, amely szilárd, amely megtart, amely összeköt, amelyre lehet építeni, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. Másrészt pedig szolgaságról is beszél, hogy a szolgaság alatt azokat a bűnöket érti Pál, amik Istentől elszakítanak, eltávolítanak, megakadályoznak abban, hogy én szabadon Jézus Krisztust dicsérjem, magasztaljam, lelkiismeret, furdalás nélkül, bűntudat nélkül, vagy éppen az egymásra mutogatás nélkül szabadon átéljem Jézus Krisztus kegyelmét. Én, mint autonóm keresztény magyar ember, átéljem a Krisztus szabadítását. Ide érthető a rabság is, amit ránk kényszerítettek. Ahogy ezt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc előtt és sajnos utána is sokszor átélték sokan nemzetünk tagjai közül, rabok legyünk, vagy szabadok. Rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, és válasszatok. A krisztusi szabadság az újjászületett ember szabadsága. A krisztusi szabadság az újjászületett és újjáöltözött ember szabadsága. Azé, aki a reménytelenségben reményt lát, aki a békétlenségben is meglátja az Isten lelkének békét teremtő akaratát, azé a szabadság, mert a lélek szabadsága ott van, ahol szeretet van a testvérek között. Nagy kísértés az, hogy a szabadságot szabadossággal cseréljük föl a mai világunkban. Mind Magyarországon, mind pedig itt Felvidéken, Szlovákiában látjuk, érezzük, hogy milyen hatása van annak a multikulturális világnak, amelyben igazából az érték egyetlen egy értéket fogalmaz meg, az a fogyasztás. Érték nélkül ömlesztik ránk azokat az információkat, azokat az árukat, és mindenféle árut értek ez alatt, amit neked meg kell venni, és egy idő után kijön az az ember, aki nagyon is manipulálható, nagyon is befolyásolható, mert ez a cél. Valahol a világ lelkiségének ez a célja, hogy téged így befolyásoljon. Mert a szabadosság, a felhigultság. A felhigultságban, a minden mindegy állapotban, a látszat toleranciában, a kulturális, így kimondom, internacionáléban feloldódnak azok az értékek, amely a mi sajátunk, a miénk és magyar. Nincs erkölcsi érték, kedves testvéreim, ha nem krisztusi szabadságra épül. És jaj annak a szabadságnak, amelyik nem ennek az erkölcsi értéknek a szolgálatában áll. És még egy gondolatot szeretnék röviden kiemelni, hogy mire tesz képessé egy autonóm szabad embert a krisztusi lelkület, a krisztusi szabadság. Az, hogy az autonóm ember, kedves testvéreim, közösségben gondolkozik. Nem abban gondolkozik, hogy ő mit tud profitálni személyesen, vagy maximum a családja abból, amit neki kínálnak, hanem közösségben gondolkozik, és ezért a közösségért felelősséget is vállal, legyen ez egy gyülekezet, vagy egy piciny maroknyi magyarság, vagy legyen egy nemzet, de felelősséget vállal azért, ami itt történik, mert felelősséget vállal a jövőért, a jövő nemzedékéért. És ezt nem csak szavakban mondja ki, nem csak szavakban, szép szólamokban fogalmazza meg, hanem ezért tenni is akar, és tenni is tud. Nem önmagáért, hanem egy nemzetért, gyülekezetért élő. Mert már csak ilyen az autonóm magyar keresztény ember. Kedves testvéreim, milyen szabadságot kívánhatunk magunknak, hogyan ünnepelhetjük ezt a szép ünnepet itt Felvidéken veletek együtt. Ravasz Lászlónak egy gondolatával szeretném bezárni prédikációmat, ami 1930-ban hangzott el, és mennyire aktuális még. Így szól. Legyen szabad a magyar, hogy parancsolhasson önmagának, hogy a jót magáért, a jóért akarja. Legyen szabad a magyar, hogy felelős lehessen, és egyedül az erkölcsi törvény előtt meghajló, tiszta hódolatból cselekedje azt, amit tennie kell. Amen.